Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Ürge Forsac Diannát választotta az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete új alelnökévé. A testület következő 6-7 éves jelentési ciklusa kulcsfontosságú lehet, mert sok váltópontot elérhetünk, amikor egyes folyamatok már nem állíthatók meg, és nem fordíthatók vissza, mondta Ürge Forsac Dianna, aki szerint, ha a vállalásokat betartják az egyes országok, az jelentősen enyhítheti a károkat.
A kormányközi éghajlatváltozási testületet 1988-ban alapította az ENSZ környezetvédelmi szervezete és a világ meteorológiai szervezete együtt. A célja az volt, hogy már akkor is elég ellenmondásosnak tűntek, vagy legalábbis nagyon komplexek voltak akkor is az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos eredmények, és hogy ebben az útvesztőben a döntéshozók, a kormányok jobban el tudjanak igazodni. Ez volt a célja ennek a testületnek, hogy úgy összegezze a meglévő tudományos ismereteket, hogy azt a kormányok fogadják is el, és ezután a kormányok már nem vitatkozhatnak arról, például a nemzetközi tárgyalásokon, hogy az én kutatóm azt mondja, hogy ezt nem is az ember okozza, vagy nem is ekkora a melegedés, és így tovább, hanem legyen egy mindenki által elfogadott alaptudományos dokumentum, amire már lehet építeni aztán a nagyobb politikai megegyezéseket. IPCC-nek rövidítik ezt a szervezetnek a nevét, és már nagyon sok hatása volt a munkásságunknak, hiszen már 6 értékelő jelentést adtunk ki, úgynevezett 6-7 éves értékelő jelentés ciklusokban dolgozik a szervezet, és az értékelő jelentéseink eredményeképpen például az első eredményeképpen megalakult az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye, a harmadik után a kiotói jegyzőkönyv, az ötödik után a párizsi megállapodás, tehát nagyon jelentős hatása volt eddig is a globális klímapolitikára. A szervezetnek egy elnöke van, 3 alelnöke van, és ezért nagyon nagy megtiszteltetés, hogy végülis engem szavazott be, nekem adta a bizalmat. Több mint 90 ország képviselője szavazott végül is rám, minden országnak egy szavazata van, vagyis hát nem rám, hanem itt Magyarország kapta végül is a szavazatot, hiszen itt kormányok jelölnek, és nyilván a szakembernek azért az ismertsége és szaktudása is számít, de alapvetően azért ez egy diplomáciai szervezet az ENSZ, tehát itt az országoknak is szól minden egyes szavazat, hatalmas megtiszteltetés, és azt gondolom, hogy az ország számára is hatalmas siker, hogy végül és Magyarország kapta jóval több szavazatot, mint Németország. Ez hatalmas felelősség, hiszen az éghajlatváltozással kapcsolatos döntések és ezzel kapcsolatos nemzetközi egyezményeken egyre nagyobb a politikai nyomás, hiszen hatalmas gazdasági érdekekről vagy ellenérdekekről is szó van. Egyre inkább, egyre többen vannak itt az érdek, akár ellenérdekelt csoportok között, valamint egyre hatalmasabb pénzáramok is folynak az éghajlatváltozással kapcsolatban. Már eddig is évente 100 milliárd dollárról beszéltünk, amit a fejlett országok a fejlődőknek kellene, hogy utaljanak. Ehhez még hozzá fog jönni a veszteségekkel kapcsolatos alap, amit a tavalyi Sármenseki klímacsúcs döntött el, hogy szintén a fejlett országok kompenzációként, tehát az eddig már bekövetkezett károk kompenzációjaként utalnak át a fejlődő országoknak. Tehát amiatt, hogy nagyon nagy politikai és gazdasági érdekek fűződnek az éghajlatváltozáshoz, valamint hát nyilván nagyon sokan aggódnak is az éghajlatváltozással kapcsolatos károkért és ezzel kapcsolatos a civilizáció ezzel kapcsolatos jövőjével kapcsolatban. Tehát nagyon nagy nyomás helyezik a szervezetre, hiszen ez az a tudományos szervezet, ami gyakorlatilag az éghajlatváltozásról most úgy mondjam bibliáját megírja 6-7 évente, és ebből ez alapján tájékozódunk mindenki. Tehát nagyon nagy a felelősségünk, hogy milyen termékeket, milyen köteteket hozunk ki ebben a ciklusban, és hogy annak ellenére, hogy ilyen nagyon sok érdek fűződik hozzá, amennyire csak lehet a tudomány, mégis távol tartsuk a politikától és a gazdasági érdekektől, ugyanakkor mégis olyan termékeket adjunk ki, olyan köteteket adjunk ki, amik tényleg használhatóak a döntéshozók számára, és tényleg segítse mind a gazdasági, mind a politikai döntéshozókat a helyes átváltozásban, hiszen nagyon jelentős átváltozásra lesz szükség. Ez egy kritikus ciklus, hiszen valószínűleg ez alatt a ciklus alatt, ugye említettem, hogy 6-7 éves ciklusok, dolgozik. Az IPCC az én megbízatásom is erre a következő jelentési ciklusra szól. Valószínűleg ez alatt az idő alatt már át fogjuk lépni a másfél fokos éghajlat melegedést, vagyis hát lehetséges, és nyilván az ezzel kapcsolatos károk és éghajlatváltozások kapcsolatos események is egyre súlyosabbak, egyre nagyobbak lesznek, és nagyon fontos, hogy a ciklusunk végére már a kibocsátások legalább tetőzenek, de ideális esetben jelentősen elkezdenek csökkenni. Tehát rettenetesen fontos ez ugye már a visszafordulásnak a korszaka, nagyon reméljük. Tehát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ebben az izgalmas, de a Föld és a civilizáció jövője szempontjából hatalmas kihívást jelentő ciklusban én lehetek az Egyesület három alelnöke közül az egyik.
Az éghajlatváltozási kormányközi testület a jelentéseivel nyilván a legfrissebb adatokkal dolgozik mindig. Ön most hogy látja, van javulás? A vállalások eredményeként beszélhetünk javulásról?
Mindenképpen, ugye a legutolsó jelentésünk az most tavasszal jelent meg, és ebben is leszögeztük, hogy azért az eddigi vállalások eredményeképpen bekövetkezett kibocsátás csökkentések, ha nem is abszolút, bár vannak olyan országok, akiknek már abszolút is csökkent a kibocsátásuk. Egyébként Magyarország azok közé való, a 18 olyan ország közé való, amiről kimutatta az IPCC is külön kimutatta, hogy egy ideig jelentősen csökkent a kibocsátása, amivel párhuzamosan ugyanakkor a nemzeti össztermék viszont jelentősen növekedett, de tudjuk, hogy ez az utolsó pár évben sajnos ez a folyamat kicsit visszafordult. Minden esetre az IPCC külön kiemeli Magyarországnak ezt a jelentős, egy viszonylag hosszabb időszakon keresztül tartott eredményét. Tehát több ország igen már csökkentett a kibocsátását, és jelentős szakpolitikák születtek, és ennek eredményeképpen már levettük a Földet a legrosszabb kibocsátási pályákról, a legrosszabb éghajlatváltozási pályáról. Tehát még az is lehetséges volt a korábbi számítások szerint, hogy akár azokon a kibocsátási pályákon, ha maradtunk volna, akkor akár 5-6 Celsius fokkal is megnövekedhetett volna a globális átlaghőmérséklet az ipari forradalom előttihez képest az évszázad végéig. Most már inkább úgy látjuk, hogy valószínűleg azért 4 foknál remélhetőleg nem megy semmiképpen fölé, akkor is, ha nagyjából csak azt csináljuk, amit eddig csinálunk, és semmi további szakpolitika nem kerül bevezetésre. Inkább valószínűbb, hogy ha azokat a vállalásokat, amiket az országok tettek, mindenki betartja maradéktalanul, és továbbra is fenntartják ezeket a szakpolitikáknak a dinamikáját, akkor inkább olyan kb. 3 fokos, 2,5-3 fokos emelkedést várhatunk durván az évszázad második felére, ami sajnos még mindig nagyon ijesztő, hiszen könnyen beindíthat, már akár másfél fokos melegedés fölött is beindulhatnak olyan visszafordíthatatlan folyamatok, akár mint például a golfáramlatot tartalmazó óceáni áramlási rendszernek az összeomlása, vagy a grönlandi jég visszafordíthatatlan, szintén összeomlása és előbb-utóbbi elolvadása, például vagy az amazoni esőerdőknek az elszavannásodása. Tehát nagyon sok ilyen úgynevezett billenőpont van, amit nagyon fontos lenne, hogy ezeket ne indítsunk be, mert aztán már tényleg késő bánat lesz. Úgyhogy ezért hangsúlyoztuk azt, hogy minden 10 fok melegedés számít. Nagyon fontos, hogy megpróbáljuk minél alacsonyabban megállítani a globális felmelegedést.
Magyarországon, de világszinten is érzékeljük azt, hogy megdőlnek a melegrekordok, szupercellás viharok alakulnak ki. Ehhez most már a jövőben hozzá kell szoknunk?
Hát sajnos azokat, amiket mostanában látunk, nagyon valószínű, hogy ezeknek ez a fajta gyakorisága és intenzitása nem csak, hogy hozzá kell szoknunk, hanem valószínűleg ez még a jövőben még a kevésbé súlyos éghajlati károk közé fognak tartozni. Hiszen most még csak 1,2 attól függ, hogy hogyan mérjük, Celsius fokot növekedett a globális átlaghőmérséklet az ipari forradalom előttihez képest. Ez nagyon valószínű, hogy másfél fok így fel fog menni. Nagyon reméljük, hogy ott már meg tudjuk állítani majd ezt a melegedést, viszont azt tudni kell, hogy még 3-4 tized Celsius foknyi emelkedés is rendkívül sok új és súlyosabb és hosszabb tartó szélsőséges időjárási jelenséggel, és ennek eredményeképpen gazdasági károkkal, élelmiszerhiánnyal, élelmiszerárrobbanással, sőt akár háborús veszéllyel, vagy legalábbis politikai konfliktusokkal is járhat, vagy azokat csak megnöveni, hiszen az éghajlatváltozás általában nem az a probléma, hogy egyedül nagy katasztrófákat okoz, hanem az, hogy általában felnagyítja az amúgy a világban lévő problémákat. Például ugye a tavalyi asszály következtében bekövetkező hatalmas magyarországi élelmiszerár emelkedés, az is részben az éghajlatváltozásnak volt köszönhető, hiszen ugye az asszály következtében 3/4 a kukorica termésünknek tönkrement, a búza termésünknek negyede tönkrement, és mivel ugye a háború miatt nem tudtuk ezeket, vagy egy részét nem tudtuk pótolni importból, vagy legalábbis, amiatt, hogy háború van, valamint még Indiában és Afrikában is asszály okozott nagy károkat. Emiatt általában a gabona kereskedelemnek az ára nagyon megnőtt, és ennek eredményeképpen Magyarországon is nagyon fölmentek, legjobban ugye a pékáruknak az ára, a gabonával kapcsolatos ára. Tehát ez nagyon jól illusztrálta azt, hogy sajnos például egy háborúnak, vagy egy más meglevő problémának, egy inflációnak, vagy egy energia ár emelkedésnek is a hatását még nehezebbé teszi a társadalom és a családok számára. Tehát igen, abban sajnos biztosak vagyunk, hogy hosszú távon statisztikailag még rosszabbra számíthatunk, viszont azt tudni kell, hogy nagyon nem mindegy, hogy ez csak egy kicsit lesz rosszabb, mint amiket most tapasztalunk, vagy jóval rosszabb lesz. Tehát nagyon nagy különbség lehet a kettő között. Most még azért semmi nincsen elveszve, mert azért amiket most tapasztalunk, azoknak a legnagyobb részéhez még lehet alkalmazkodni, vagy részben talán jól helyre lehet még állítani az ezáltal okozott károkat, viszont ha tovább engedjük növekedni a hőmérsékletet, ott már egyre inkább belütközünk az úgynevezett alkalmazkodási korlátokba, határokba, mert egy bizonyos ponton túl nem lehet alkalmazkodni. Ha elfogy a víz, akkor elfogy a víz, azt nem lehet gyártani, azt nem lehet vásárolni, különösen olyan méretekben, hogy mondjuk mezőgazdasági öntözéshez szükséges mértékben, ha nincs élelmiszer, vagy ha kihalnak fajok, akkor azt nem lehet már visszahozni. Tehát ez fontos, hogy ne hagyjuk az éghajlatváltozást olyan messzire eljutni.
Szigma, a holnap világa.
A Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Bölcsészettudományi Kutatóközpont MTA Lendület Humanista Kánonok és Identitások Kutatócsoportja új módszerekkel vizsgálná az 1450 és 1630 közötti időszak magyarországi írásos emlékeit, akár új forrásanyagok bevonásával is. Szilágyi Emőke Ritával, a kutatócsoport vezetőjével, az Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársával beszélgettem.
A kutatócsoportunknak az a legfőbb célkitűzése, hogy feltérképezze az 1450 és 1630 közti magyar királyságbeli, tehát nem Magyarország, hanem magyar királyságbeli irodalmi kánonok kialakulását szinkron és diakron metszetekben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a munkának több szintje lesz. Lesz egy forrásfeltáró, ami erősen textológiai, filológiai, itt elsősorban kritikai szövegkiadások készülnek, ugyanakkor komparatív munkát is végzünk, másrészt pedig ezzel szoros összefüggésben van egy szintetizáló, narráló szint is, aminek többek közt egy angol nyelvű kézikönyv lesz a gyümölcse a magyarországi, magyar királyságbeli neolatin irodalom történetéről angol nyelven.
A vizsgált időszakban tulajdonképpen latinul írtak a szerzők. Beszélhetünk így magyar irodalomról?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert nyilvánvalóan a latin volt az elsődleges nyelv, hát 1844-ig a hivatalos nyelv Magyarországon a latin volt, de épp ebben az időszakban, a 15. században születik meg a magyar nyelv, mint irodalmi nyelv, és egyébként nem csak a magyar, hanem a magyar királyságon belül más nemzetiségeknek is az irodalma ekkor születik, vagy hát a szomszédos népek nemzeti irodalma, például 1521-es az első román nyelvű nyelvemlék is, tehát ez egy nagyon izgalmas korszak, nyelvileg, politikailag, származásilag nagyon vegyes szerzőket találunk. A művek közt azt látjuk, hogy amiket ma a kánon részének gondolunk, ott elsőbséget élveznek nyilván a költői és históriai művek, de egy nagyon vegyes képet találunk, és ezt a többi műfajt szeretnénk alaposabb vizsgálat alá venni.
Ez a latin gyökér előny vagy hátrány?
Olyan szempontból szerencsés a dolog számunkra, hogy amikor össze akarjuk hasonlítani az akkori latin nyelven írt szövegeket, tehát a magyarországi, magyar királyságbeli latin nyelvű szöveget egy horvát, vagy egy akár nordikus latin szöveggel, akkor nekünk egyszerűbb a dolguk. Viszont azt látjuk, hogy a korabeli szerzők igyekeznek a saját anyanyelvükön, tehát népnyelven is elkezdeni írni. Ezt főleg egyébként levelezésekben látjuk eleinte, aztán egyéb más műfajokban is előkerül. Az mindenféleképpen egy előny, hogy könnyebben tudnak egymással kommunikálni. Tehát amikor például Olá Miklós elkíséri Mária királynét Németalföldre, neki nem okoz problémát ott felvenni a helyi híres humanistákkal a kapcsolatot, mert mindenki tud latinul. Ő például román származású, magyarul alkotott, magyarul és latinul, de ugyanúgy beszél és ír latinul, mint Rotterdam Erasmus, vagy akárki más abban a kultúrkörben. Ez egy olyan nyelv volt tulajdonképpen lingua franca, mint most az angol, hogy mindenki szót ért rajta.
Egy olyan korszakról beszélünk, amikor nagyon kevesen tudtak olvasni és írni. Kik voltak az írók, és kik voltak az olvasók?
Az olvasókat kevésbé ismerjük, tulajdonképpen az írók közül is főként azokat ismerjük, akiknek egyáltalán a műveik fennmaradhattak, tehát nyilván egy nagyobb közösségről van szó. Az olvasók, hát azt látjuk, hogy tulajdonképpen eleinte a Studia Humanitatis művelői egymásnak írnak. Például körbeadják a készülő műveiket egymás közt javításra, aztán van olyan műfaj, például oktatóművek, vagy valamiféle tétel, tézis próbál kifejteni, tehát akkor ez sokszor az oktatással függ össze, egyetemi használatra készülnek művek, tehát ilyen olvasói köröket tudunk elképzelni, nem olyan, mint most, tehát, hogy elmegyünk egy közkönyvtárba, vagy letöltünk valahonnan bármilyen könyvet, ami érdekel, hanem ennél szűkebb volt az olvasói kör is, meg a választék is.
Újonnan feltárt és feltárandó szövegek segítségével is dolgoznának. Hol lehet még új szövegeket találni ebből a korszakból?
Szerencsére bárhol, ez lenne igazából a valós válasz. Nagyon különböző, hogy milyen a különböző gyűjteményeknek a feltárási szintje. Tehát arra gondolok, hogy mennyire áll rendelkezésünkre katalógus. Van olyan könyvtár, meg levéltár, ahol tételesen, tehát szálanként le van írva, hogy ebben a dobozban, ezen a fólión mit találunk. Itt kevés újdonság írja a kutatót. Bár ugyanakkor az is előfordult, tudjuk, hogy ott van egy szöveg, és senki nem nézte meg 200 éve, és aztán meglepődünk, hogy aki akkor sajtó lerendezte, kihatta a felét a szövegkiadásnak, de ez egy másik történet. Én sokat voltam felvidéki, tehát szlovákiai levéltárakban, ott például nagyon elenyésző az, hogy mit tudnak arról, hogy mit találunk a dobozokban, tehát nagyon sokszor csak annyit látunk, hogy valami 16. századi misszilis, vagy sokszor még ennyi se szerepel rajta, csak a korszak nagyjából, és akkor aztán ott ömlesztve találni mindenféle műveket.
Önök egy számítógépes szöveg összehasonlítási programmal is dolgoznak majd a tervek szerint, ez egyszerűség kedvéért ezt ugye plágium keresőnek hívjuk, amikor a diplomamunkát készíti valaki, akkor ezt ugye hát is kell futtatni rajta, hogy mekkora hasonlóság bármilyen más szöveggel. Mi a cél ezzel a programmal?
Ennek több célja is van. A nagyon praktikus célja az, hogy amikor készítünk egy szövegkiadást, akkor ott például igyekszünk feltüntetni azt, hogy a szerző az adott művében milyen más szövegeket hivatkozott, akár tudatosan, akár nem tudatosan. Ezeket egy külön jegyzet formájában hozzuk a kiadásban. Na most én a saját példámat tudom mondani, hogy például nyilván a bibliai vagy íresebb antik szerzők műveit az ember felismeri, vagy hát jobb esetben felismeri, de előfordulhat, hogy valami nem annyira szembetűnő. Na most az ilyen szókapcsolatokra egy jó eszköz lesz ez a szoftver, amit említett, hogy még újabb forrásokat be tudjunk azonosítani. Ami még szerepel a terveink közt, hogy az idézés mint kulturális gyakorlat, tehát hogy erről is végezünk kutatásokat, ez is történetileg változik. Arra is keressük a választ, hogy ezek a szövegek közt fennálló idézés kapcsolatok által alkotott hálózat milyen jellegzetes mintázatokat mutat. És hát sokszor látjuk azt, hogy beazonosítunk egy szókapcsolatot, vagy egy idézetet, és akkor azt gondoljuk, hogy ez a szerző ezt a szerzőt idézte, de aztán be kell látnunk egy idő után, hogy ez nem ennyire triviális, lehet, hogy ezt a szerzőt nem ismerte, nem olvasta, hanem más szerző, más művének a közvetítésén keresztül jutott el hozzá ez az idézet. Tehát ezeket az idézés kapcsolatokat tudjuk majd felfejteni, reményeink szerint.
Adott esetben kortárs kapcsolatokat is, tehát hogy kikivel állhatott kapcsolatban?
Adott esetben igen, ehhez mondjuk az is szükséges, hogy a kortárs műveket is nyilván akkor kereshetővé tegyük, tehát digitalizáljuk. Azért említettem a bibliai és antik szövegeket, mert azok már digitalizálva vannak, tehát hogy azokat könnyű összehasonlítani, mindenféle kereséseket futtatni rajta. Például Erasmus szövegek hatása elég jelentős, szerencsére az ő munkássága is hozzáférhető már könnyen, de aki mondjuk nem első vonalbeli szerző, annak nem biztos, hogy teszem azt, hogy be van gépe a szövege is kereshető, hanem ott további kutatások várnak ránk.
Nézzünk előre egy kicsit, a Lendület program az ugye egy 5 éves program. 5 év múlva mivel lenne elégedett?
Mindenféleképpen szeretnénk az említett angol nyelvű kézikönyvet elkészíteni. Ez nagyon fontos, ilyen kézikönyvünk valójában magyarul se készült még, tehát a magyarországi neolatin irodalom története még nem lett teljes egészében feltárva, bemutatva. Kisebb részeit nyilván ismeri a nagy közönség, nyilván a kánon élén álló szerzőket különösen, tehát Janus Pannonius életmű az nem ismeretlen, de szeretnénk az egészet a maga kontextusában mind a hazai, mind a nemzetközi kutatás számára hozzáférhetővé tenni. Ez az egyik. Egyébként megkészülnek tematikus monográfiák is az 5 év alatt, tehát műfaj történeti, kritika történeti monográfiával készülünk, kritikai szövegkiadások, tehát nagyon sok egyéb úgymond apró eredmény várható. Amikor alapkutatást végzünk, már pedig ez részben az, akkor van egy elgondolásunk, egy sejtésünk arra vonatkozóan, hogy mi lesz a vége a kutatásunknak, tehát milyen eredményekre jutunk majd. De hát például az egyik kollégám Kál Zselötyin levelezéseit szeretné cseh, morva, szlovák levéltárakban összegyűjteni. Ő például Betlen Gáborral, Illésházi Istvánnal levelezett, tehát a korszak igen meghatározó alakjaival, és reményeink szerint sikere jár majd ez a kutatás, és még az is lehet, hogy olyan dokumentumokat is talál, amire nem számítunk. Tehát, hogy ez mindig benne van a pakliban, hogy valami egészen meglepő anyag kerül a kezünkbe.
Szigma, a holnap világa.
Augusztus 1-én lett 77 éves a ma is használt magyar forint. A forint történetéről Hergál Eszterrel, a Magyar Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatójával, Király István Dániel beszélgetett.
Forint, ez a fiorino szóból ered, és a magyar történelem során eddig több mint 450 évig volt fizetőeszköz Magyarországon. Most viszont a forint 77. születésnapját ünnepeljük kedden.
77 évvel a pengő után egyértelmű volt, hogy forint lesz az új fizetőeszköz neve? Vagy voltak mások is versenyben, más nevek?
Igen, más nevek is voltak versenyben, de a lényeg az, hogy a forint 1946. augusztus 1-e bevezetése lezárt egy másfél éves hiperinflációs korszakot, és egy új korszak vette kezdetét, megszűnt az áruhiány és a gyors drágulás. Ez egy mérföldkő volt hazánk életében, hiszen 77 évvel ezelőtt vezették be a forintot, és ezáltal tervezhetővé váltak a bér- és árviszonyok, és egyáltalán visszatért a lakosságnak a fizetőeszközbe vetett bizalma. Itt nagyon fontos megjegyezni azt, hogy aranyalapú volt a bevezetés, és az az arany szolgáltatta a forint bevezetésének az alapját, amelyet a Magyar Nemzeti Bank dolgozói az aranyvonaton menekítettek ki a második világháború utolsó hónapjaiban.
Említette, hogy a forint olasz eredetű szó. Mikor volt a leghíresebb magyar forint időszak?
Az első forintot 1325 körül verték első Károly idejében. Ugye a leghíresebb a Károly Róbert aranyforintja, és ez az olasz fiorino d'oro, az a firenzei aranypénz nevéből származik. Volt forint Mátyás király idejében is, és forint volt az első magyar nyelvű pénzek megnevezése is 1848-ban.
Az első papírpénzeket mikor nyomtatták?
A Kossuth bankok voltak szintén az 1848-49-es szabadságharc idején.
Az első forint bankjegyeken 77 éve kik voltak? Milyen híres személyiségek?
Éppen ez az érdekes, hogy nem híres személyiségek voltak, hiszen az első 2 forint bankjegy a 10 és a 100 forintos volt, és egyedülálló módon a pénzeken, éppen a gyorsaság miatt a pénzjegynyomnak 2 dolgozója szerepelt. Az egyikük volt Pfeffer Mihály gépmester, ő a 10-esen szerepelt, és a 100-ason pedig egy berakónő, akit Várszegi Gizellának hívták, az ő idealizált képmása volt látható. Ez egyébként a kor szimbólumát is megjelenítette, hiszen a férfi kezében az ipar szimbóluma a kalapács szerepelt, míg a 100 forintos nő alakja kezében pedig a mezőgazdaság szimbóluma, a búza és a sarló volt látható.
Miért éppen augusztus 1-e volt a bevezetés időpontja annak idején 77 évvel ezelőtt?
Ekkor teremtődtek meg a feltételek arra, hogy a másfél éves hiperinflációs korszakot le lehessen zárni, és ugye, ahogy az előbb mondtam, megteremtődött a forintnak az aranyalapú bevezetésének a lehetősége.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.